Június 1-től változnak az adósságfékszabályok, így magasabb lesz az a jövedelmi küszöbérték, amely meghatározza, hogy bevétele mekkora részére vállalhat valaki hiteltörlesztést. A részletekről Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
A Magyar Nemzeti Bank adósságfékszabályai 2015 óta szabályozzák azt, hogy a jövedelem arányában mekkora törlesztő részletet vállalhat egy hitelfelvevő, illetve hogy a lakás fedezet értékéhez képest mekkora hitelt vehet fel. A mostani változások alapvetően az elsőt érintik. Egyrészt változtat a jegybank azon, hogy kik lehetnek azok az adósok, akik magasabb jövedelem arányos törlesztő részletet vállalhatnak a szokásosnál. Eddig úgy volt, hogy akik 500 ezer forint alatti nettó jövedelemmel rendelkeznek, azok a jövedelmük arányában alacsonyabb, például 50%-os törlesztő részletet vállalhattak. Ez az 50% például a személyi kölcsönöknél, vagy a legalább 10 éves kamatperiódusú, illetve teljesen fix lakáshiteleknél mérvadó. És e fölötti jövedelem esetében ez az arány nem 50%, hanem 60% volt. Most ez változik, ez az 500 ezer forintos jövedelemhatár, feltolja a Magyar Nemzeti Bank 600 ezer forintra, tehát ettől a szinttől ilyen jövedelem szint felett vállalható 60%-os jövedelemára arányos törlesztő részlet a hitelfelvétel során. Ez az egyik változás. A másik változás pedig azokra a hitelekre vonatkozik, amelyekre eddig nem terjedt ki az adósságfékszabály, ugyanis eddig az volt a szabály, hogy a 300 ezer forint alatti hitelfelvétel esetében nem kellett figyelembe venni ezeket a szabályokat. Most ez az arány, vagy ez a hitelösszeg pontosabban, ez felmegy 450 ezer forintra, tehát kisebb összegű hiteleknek lényegében a definícióját, vagy az adósságfékszabályok alól mentesülő hiteleknek a definíciója változik szegélyt tekintve.
Ez szigorításnak tekinthető?
Az egyik változás a szigorításnak tekinthető, tehát az, hogy 500 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedik az a jövedelemhatár, ahonnan a lazább adósságfékszabály vehető figyelembe. Ez szigorítást jelent, de csak a hitelfelvevők egy szűkebb rétege esetében, hiszen kifejezetten azokra van effektív hatással, akik 500, illetve 600 ezer forint közötti nettó jövedelemmel rendelkeznek. Itt fontos az, hogy a jövedelem figyelembevétele során az adóstársak jövedelmét összesítve kell nézni, illetve az is, hogy a meglévő hiteleket is figyelembe kell venni a törlesztő részlet számítása során. A másik változás a 300-ról 450 ezerre történő változás, ez pedig inkább lazítást jelent, hiszen magasabb összeget lehet felvenni az adósságfékszabály figyelembevétele nélkül. Ugyanakkor elmondható mind a két változásról, hogy nem közvetlen hitelpiaci beavatkozást próbált tenni valószínűleg a jegybank, hanem ahogy az indoklásában is szerepel, igazából az emelkedő inflációhoz, illetve az emelkedő az elmúlt években megemelkedett reálbérekhez igazítja a szabályozását.
Jelenleg 300 ezer lakossági jelzálog hitel és 30 ezer KKV hitel van a kamatstop hatája alatt ez év december 31-ig. Az intézkedés kivezetése 60-80 ezer ügyfélnek hozhat majd jelentős tehernövekedést, akár a havi törlesztő részlet megduplázódását is, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Ismét Palkó Istvánt kérdeztem.
Jelenleg a lakossági jelzálog hiteleknek mintegy egyötöde lehet a kamatstop intézkedés hatája alatt, amelynek a hatáját egyébként június 30-áról meghosszabbította a kormány december 31-ére, és úgy tűnik, hogy egészen addig, amíg a jegybanki alapkamat 10% alá nem csökken, addig fenntartja. A lakossági jelzálog hiteleseken kívül KKV-k is vannak az intézkedésben. Pontos arányokat nehéz megmondani, hiszen ez folyamatosan változik. Minden esetre elmondható, hogy nagyjából 300 ezer háztartás, és csak nem 30 ezer kis és középvállalkozás lehet még a kamatstop intézkedés alatt.
Hogyha megtörténik a kamatstop kivezetése, amelyet a korábbi nyilatkozatok alapján ahhoz kötöttek, hogy 10% alá csökken majd az alapkamat, akkor ezeknek a hiteleseknek milyen mértékben ugorhat meg a törlesztő részlete? Mekkora kamattal kerültek a hiteleik a kamatstopba, és hogyha megszűnik a kamatstop intézménye, akkor milyen kamattal kell fizetniük?
Jelenleg a bankközi kamatok, vagyis az úgynevezett bubor 14-15% környékén alakulnak. Ehhez képest a jelzálog hiteleket valamivel több mint 2%-os, a KKV hiteleket pedig 7%-os bubor felett rögzítették. Ehhez jön még hozzá az a kamatfelár, amit a bankok felszámítanak a referencia kamatra. Az, hogy a kamatstop kivezetése kérdésekor, mennyivel fog növekedni az ügyfeleknek az adósságszolgálata, az alapvetően attól függ, hogy mekkora a hitelüknek a hátralévő futamideje, és hogy mekkora lesz a kamatszint a kamatstop kivezetésének a pillanatában. Megnéztük, hogyha most hirtelen kivezetnék a kamatstoppot, akkor például egy tipikusnak mondható 7 éves hátralévő futamidője ez a hitelnek nagyjából 50%-kal emelkedne meg a törlesztő részlete. Ez ugye jelentős adósságszolgálat emelkedést jelent, és attól függ, hogy ez egy család számára mekkora terhet jelent, hogy mekkora a család jövedelme, és természetesen, hogy mekkora a fennálló hitelösszeg. Ez minden család esetében természetesen más és más. A jegybank korábbi kimutatásai minden esetre azt mutatták, hogy ezek a hitelek már viszonylag késői szakaszában járnak a teljes futamidejüknek. Ennek megfelelően a fennálló hitelösszeg már viszonylag alacsony. Tehát valahol 4 millió forint környékén lehet talán a jelzáloghiteleknek, az érintett jelzáloghiteleknek az átlagos hitelösszege. Ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletük nem magasabb 40-50 ezer forintnál. Ennek következtében a törlesztő részlet emelkedésből származó anyagi teher a nagy többség számára elviselhető lenne, akár most is, hogyha megszűnne a kamatstop, de természetesen lehet néhány tízezer, a számukat 60-70-80 ezer környékére tehetjük, akik számára viszont kifejezetten megterhelő lenne, és nagy háztartási anyagi sokkot jelentene a kamatstop hirtelen kivezetése.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. Csak azoknak a turisztikai vállalkozásoknak lesz kötelező 2023. július 1-től az élő adatok továbbítása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak, amelyeknek a tavalyi évben nettó árbevételük meghaladta a 100 millió forintot. A kisebb vállalkozások technikailag nincsenek felkészülve egy ilyen adattovábbításra, hívta fel a figyelmet Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke.
Nagyon kicsik számára 22-es adatokat figyelmébe 12 millió forint forgalom alattiak számára jelent mentességet. Egy kis halasztást, haladékot a 12 és 100 millió forint közöttieknek, és 100 millió forint feletti üzleteknek kell most 2023. július 1-től elindítani az ENTAK adatszolgáltatásukat. Egyébként nem váratlan dolog, hál' Istennek, ez már azért szóban, ez változtatási szándék már elhangzott az MTÜ részéről. Tehát erre is készültünk, és ezt várta a szakma. Ennek az eredeti törvénynek az életbelépése is július 1-e volt, ami mindenkire vonatkozott.
Most akkor tehát az várható, hogy ez az adatszolgáltatási kötelezettség szakaszosan fog majd elindulni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatók Központhoz. Ez kedvező lehet?
Mindenképp hasznos az, hogyha szakaszos indul el, tehát nem egyszerre a 47 ezer üzlet adatszolgáltatása ennek az ENTAK-nak a segítségével, vagy az ENTAK részére, hiszen ezt már tudjuk a szálláshely szolgáltatóknál bevezetett ENTAK rendszer esetében is, hogy minden rendszernél, és ez teljesen nyilvánvaló, világos, a finomításra szükség van menet közbeni módosításokra, ahhoz, hogy ez a rendszer tökéletesebben működjön, mint ahogy eddig szolgáltattunk adatokat. Azt hozzá kell tennem, hogy ez mindenki számára jelent egy plusz figyelmet és egy plusz anyagi, illetve energiával is áldozatot. Magyarul minden vállalkozásnak foglalkozni kellett. Először is regisztrálni, ez kötelező volt mindenki számára. Regisztrálni kellett az üzletet, hogy létezik, hogy mivel foglalkozik. Ez alapján, minden üzlet tulajdonosai jelenlegi módosítás alapján döntheti el, hogy mikor kell elindulni az adatszolgáltatásnak, vagy egyáltalán el kell indulni, vagy mentességet kap. A probléma az az, hogy ahhoz, hogy valaki adatot tudjon szolgáltatni, addig kell eljutni, és az a nehéz dolog, hiszen bizonyos esetekben, akinek régi pénztárgéprendszere van, az most nem az online pénztárgépről, hanem saját belső elszámolási rendszeréről beszélek az üzleteknek, azoknál is sajnos előfordulhat, hogy frissíteni kell a számítógép állományt, vagy tabletteket vásárolni, illetve az eddig működő rendszerüket, számítógépes rendszerüket alkalmassá kellett tenni, de ez a fejlesztők dolga volt, hogy alkalmassá tegyék ENTAK szolgáltatással.
Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnökét hallották. Egy év alatt 7 helyen rontotta Magyarország a pozícióját abban a versenyképességi rangsorban, amelyet egy svájci kutatócég készít el minden évben. Az okok között szerepet játszik több más mellett a hazai magas infláció, az állami beavatkozások, az átláthatóság és a kiszámíthatóság hiánya, valamint az egészségügyi infrastruktúra állapota is, mondta Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzora. Csatmagdolnával beszélgettem.
Egy 60 64 országot tartalmazó listáról beszélünk, és egy svájci versenyképesség kutatóintézet, az IMD végezte az elemzést, és azt találták, hogy Magyarország hosszabb ideig, egészen 2022-ig egy javuló úton volt, tehát folyamatosan minden évben javította a versenyképességét, és 22-ről 23-ra viszont 7 helynyit lecsúsztunk. Rögtön hozzáteszem, hogy 2022-es adatokkal dolgozott a kutatóintézet, illetve 23 évelején néhány adatot még feldolgoztak. Érdekes a V4-ek közötti helyezésünk. Magyarországon kívül Szlovákia rontotta még a pozícióját 4 helyel, viszont Lengyelország 7 és Csehország 8 helyel javította a pozícióját. Rögtön megemlíteném azt is, hogy az Európai Unió tagországai is nagyon vegyesen teljesítettek. 7 ország tudott előre lépni, 16 pedig rontotta a helyezését, a többieknek a helyezése változatlan maradt.
Magyarországon mi áll a romló adat hátterében?
Magyarország esetén indoklásként azt lehet olvasni, hogy egyrészt a kiugróan magas infláció az, ami negatívumként hatott a versenyképességre. Ezen kívül bizonyos makromutatók, további makromutatók, mint például a fizetési mérleg egyensúly problémája, a GDP csökkenése, illetve csökkenő pályára állása, a magas költségvetési hiány és a termelékenység romlása jelent még meg súlyos tényezőként. Én szeretnék még egy dologra rámutatni, ami csak a háttéranyagban szerepel, de érdekesnek tartom, és ebben mi a lengyelekhez és a csehekhez képest rosszabb helyzetben vagyunk. Ez pedig, ahogy ők fogalmaznak, az állami beavatkozások növekedése a piac kárára. Ugye ezen azt érték, hogy nagyon sok olyan beruházás zajlik Magyarországon, amely beruházásokat az állam jelentős összeget támogatja, és ráadásul ezek mind olyan beruházások, amelyek tipikusan elsősorban az állami támogatás, az alacsony társasági adó és az alacsony bérek miatt jönnek Magyarországra, tehát ezek a tipikus összeszerelő üzemek. Ez azért érdekes, mert ugyanakkor az előrelépő országoknál, csehek, lengyelek vagy Írország, amelyik 11. helyről a másodikra ugrott előre, megemlíti a tanulmány, hogy nagyon-nagyon megnőtt a beruházásoknak a volumene és a növekedési ráta is növekedett, de ezek olyan beruházások, amelyek ellenállást visznek a gazdaságba, olyanok, amelyeket a válság nem annyira érint, és ezek többnyire tudás alapú beruházások, ami érdekes, mert ugye ezekben az országokban sokkal magasabb a társasági adó, mint Magyarországon, és akkor levonja azt a következtetést a tanulmány, hogy Magyarországnak el kell azon gondolkodnia, hogy már talán nem annyira húzóerő a versenyképesség szempontjából, nem annyira javítási tényező az, hogy továbbra is magas állami beavatkozással, állami kedvezményekkel, alacsony bérrel, alacsony társasági adóval próbálunk cégeket hozni, mert ez igazából már csak az összeszerelő típusú beruházásokat megvalósító cégeknek jelent húzóerő, de a tudást igénylő cégeknél, ami fontos lenne, az a magasan képzett szakembergárda, a felnőtt képzésnek a magas szintje, ami viszont megtalálható Írországban, Csehországban és Lengyelországban.
Még az említett negatív tényezők mellett a kiszámíthatóság, az átláthatóság, illetve az egészségügyi infrastruktúra minősége is megjelenik kritikaként.
Így van, igen, ezek is szerepelnek a kiszámíthatóságot, például Lengyelországban és Csehországban javulónak ítélte meg az elemzés. Az a helyzet, hogy ugye 22 az egy olyan év volt, amely évben egyszerre volt gond, még a járvány hatása, egyszerre volt gond a háború, és így tovább. És ugye úgy fogalmaz a tanulmány, hogy azok az országok tudták az inflációt is jobban kordában tartani, amely országok ügyesebben reagáltak ezekre a változásokra, és igyekeztek a gazdaságot inkább ellenállóvá, rugalmasabbá tenni, olyan fajta beruházásokat ösztönözni, amelyeket nem érint annyira az értékláncoknak, a szállítási láncoknak a problémája, és mostanában azért, ha megnézzük 22 vagy egész eddig 23-ban, azért tipikusan tényleg olyan beruházások jöttek Magyarországra, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak. Ha megnézzük az ipar a teljesítményét, ott is azt látjuk, hogy azok az ágazatok teljesítenek gyengében, amely ágazatok valójában Magyarországon nagyon nagy arányt képviselnek, de mondjuk Írországban nem. Hát mondjuk Írországban nem találunk akugyárakat, vagy Csehországban sem, lehet, hogy majd lesz később, azt ugye nem lehet tudni, most még nem. Az előretekintést, a jövőre való felkészültséget érzékelik úgy az elemzők, hogy ez talán nem annyira erős Magyarországon, illetve ez, ha tetszik, gyengült, mert hát úgy gyengült, nem volt annyira szükség erre addig, amíg ezek a válság jelenségek nem jelentkeztek. Tehát ugye a válság jelenségekre úgy kellett volna talán jobban, ügyesebben reagálni, hogy rugalmasabbá tenni inkább a gazdaságot, inkább a piacot élni hagyni jobban, és ugye itt nem említik meg, de ha megnézzünk más elemzéseket, azok szóba hozzák azért az árstopp és egyéb dolgokat, amelyek olyan beavatkozások, amelyeknek mindig vannak negatív hatásai is. Hát ezt érzékeltük Magyarországon. Tehát talán úgy lehetne a gondolatmenetet összefoglalni, hogy Magyarországon, ami előny, az korábban nagyobb hangsúlyt kapott, most már nem az a lényeg, hát mi az előny, nagyon előnynek lehet tekinteni a magas szintű foglalkoztatottságot, az alacsony szintű munkanélküliséget, de most már ezek a mennyiségi tényezők kevésbé fontosak, fontosabbak lennek a minőségi tényezők, valóban a képzett szakemberek rendelkezésre állása, a jobb egészségügyi struktúra, kiszámítható piaci viszonyok, a rugalmasabb állami viselkedés, kiszámíthatóbb, átláthatóbb állami viselkedés, mert ugye dinamizálni kéne a gazdaságot, rugalmasabbá, ellenállóbbá tenni, mert a statikusság egy gyorsan változó környezetben nyilvánvalóan versenyképesség romlással jár együtt.
Szóba került az akkumulátorgyártás. Nagyon sok kormányzati szereplőtől elhangzik az, hogy gazdaságpolitika egyik fókusza az akkumulátorgyártás, az ilyen technológia idevonzása, és ezen a területen egyfajta magyarországi nagyhatalmi pozíció megszerzése. Ezzel nem javul a versenyképességünk?
Attól függ, hogy mivel mérjük a versenyképességet, ugye megint ez a nagy kérdés, és mi az, amihez hozzájárul az akkumulátorgyártásnak a bővülése? Hozzájárulhat a GDP növekedéséhez, hozzájárulhat a foglalkoztatottság bővüléséhez, tán az exporthoz is, persze az export azért az tisztában kell vele lenni, hogy egy külföldi cégnek az exportja. Tulajdonképpen a beruházások bővüléséhez járul még hozzá, persze jelentős állami ingyen pénzzel azért ezt tegyük hozzá. Na most a kérdés az, hogy egy változó világban ezek tartós előnyöke, ráadásul ugye Magyarországon van egy olyan probléma is, hogy, és ezt említi az IMD elemzés, hogy borzalmasan energiaigényes már most is a magyar gazdaság szerkezete, ezen az akkugyártás csak rontani fog, hiszen nagyon energiaigényes ágazatról van szó. És ami az igazi gond, hogy az értékláncnak csak egy kicsi szelete kerül megint ennek kapcsán Magyarországra, hiszen ami kell az akkugyártáshoz, az összes alapanyag részegység, akármi, az többnyire import. Magyarországon nincs, valahonnan hozni kell, elég messziről, és a másik oldalon pedig ugye a kereskedés is nyilván a cég kezében van, tehát itt a legegyszerűbb és legkevésbé magas hozzáadott értéket előállító szakasza jelenik csak meg az értékláncnak. És ha megnézzük, hogy azok az országok, amelyek előreléptek, vagy eleve kedvező pozícióban vannak a versenyképességi listákon, azokban az országokban az értékláncnak azok a szakaszai vannak jelen, amelyek tudást, innovációt igényelnek, helyi tudás képzést, nem tudásimportot, tehát növelik ezzel a termelékenységet is. Én ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy néhány mutatóban segít az akkugyártásnak a bővülése, de azokban a mutatókban, amelyek a versenyképességet valóban leírják, termelékenység, hozzáadott érték, a tudás alapú tevékenységek aránya, ezek a beruházások nem tudnak segíteni a magyar gazdaságnak.
Csat Magdolnát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzorát hallották.